Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 487. dicséretünk első versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 487. dicséretünk első verse így kezdődik: Magasztallak én téged. Foglalva helyünket, a 34. Zsoltárunk első három versének éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. A 34. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Minden koron áldom az Urat, míg engem éltet.
Me.
Gyertek, fohászkodjunk, testvéreim! A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Elfoglalva helyünket, hitvallásunk tanítására figyelünk a következő percekben. A heidelbergi KT-ból a 17. úrnapjához tartozó kérdéseket és feleleteket Baksai Szabó Kristóf presbiter testvérünk olvassa közöttünk. E kérdés az apostoli hitvallás tételéhez kapcsolódik, azon belül is a Krisztusról vallott tételekhez.
17. úrnapja. Mit használ nekünk Krisztus feltámadása? Először feltámadásával legyőzte a halált, hogy minket részesíthessen abban az igazságban, megigazulásban, amelyet nekünk halálával szerzett. Másodszor az ő ereje most minket is új életre támaszt fel. Harmadszor Krisztus feltámadása a mi dicsőséges feltámadásunknak bizonyos záloga számunkra.
Isten igéje a mai napra kijelölt Zsoltárból, a Zsoltárok könyvének 4. fejezetéből szól hozzánk. A 4. Zsoltárban ezeket találjuk megírva. Dávid Zsoltára. Hallgass meg, ha kiáltok igazságomnak Istene. Szorultságomból tágas térre vittél engem. Könyörülj rajtam és halld meg imádságomat. Emberek fiai, meddig gyalázzátok dicsőségemet? Meddig szeretitek a hiába valóságot, és meddig keresitek a hazugságot? Tudjátok meg, hogy az Úr kiválasztotta magának a kegyest, és meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok. Ha haragudtok is, ne vétkezzetek, beszéljetek a szívetekkel az ágyatokban, és csillapodjatok. Igaz áldozattal áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót? Hozd fel ránk arcod világosságát, ó Uram! Nagyobb örömet adsz a szívembe azokénál, mint amikor sok a búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és el is alszom, mert egyedül te adod meg nekem, Uram, hogy biztonságban lakjam. Isten áldása legyen rajtunk, akik az ő igéjét halljuk, és adja, hogy megérthessük hozzánk való üzenetét. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, feltámadott Úr Jézus Krisztus, aki megmutattad feltámadásodnál, hogy nem a halál a legnagyobb erő és hatalom, hanem, ahogy mondtad, tiéd minden hatalom menjen és földön. Magasztalunk téged ezért a győzelmedért, amelyről szóltak proféták, és amelyet betöltöttél és igazoltál, hogy többé ne kételkedjünk te benned. Köszönjük te neked azt, hogy ezzel a mindenható erőddel képes vagy bennünket is új életre támasztani. Akik halottak vagyunk bűneinkben, életünk sokféle nyomorúságnak keserű gyümölcsét fogyasztjuk. Köszönjük, hogy neked van hatalmad arra, hogy bennünket a hiába valóságból kiragadjál, és új szívvel és új élettel ajándékozzál meg. Dicsőítünk téged ezért, és dicsőítünk téged azért is, mert tudjuk, hogy ahogyan te feltámadtál, úgy egyszer bennünket is, új életre támasztasz fel a te országodba. És mikor elmegyünk el látható világból, mégis azzal a bizonyossággal mehetünk el, hogy a te országodban új élet vár bennünket. Dicsőítünk és magasztalunk téged a hit neked drága meggyőződéséért, és arra kérünk téged ajándékozzál meg ezzel mindannyiunkat kivétel nélkül, hiszen olyan sokan vagyunk, akik kételkedünk, akik nem tudunk mindarra rá támaszkodni és ráhagyatkozni, amit igédben kijelentettél. Könyörüljél meg rajtunk, és Szent Lelked által most is munkáljad bennünk az élő, igaz, tiszta, üdvösséges hitet, hogy félelmek nélkül kelhessünk utunkra, s te veled erős szövetségesünkkel békességben élhessük meg minden napjainkat. Kérünk, légy ebben most segítségül, ígéd és Szent Lelked által. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvéreim, és énekszóval készüljünk az ige hirdetés hallgatására. A 170. dicséretünket énekeljük. A 170. dicséretünk így kezdődik: Jövel, ó áldott Szent Lélek! Kedves testvéreim, Isten igéje a már olvasott szakaszból, a Zsoltárok könyvének 4. fejezetéből szól hozzánk. A Zsoltár utolsó verséből, a 9. versből olvasom Isten üzenetét. Békességben fekszem le, és el is alszom, mert egyedül te adod meg nekem, Uram, hogy biztonságban lakjam. Kedves testvéreim, nem elterjedt ugyan a köztudatban, de a mai napon, április 22-én egy ideje a Föld napja van, és ezt az ünnepet, vagy ezt a napot pontosan az hívta életre, hogy közösségek, emberek aggódnak a Föld sorsáért. Van miért aggódnunk, azt gondolom, ez talán nem is kérdés egyikünk előtt sem, hiszen az utóbbi évtizedekben rendkívül sokat hallhattunk a felmelegedésről. Szinte nap mint nap hallunk olyan természeti katasztrófákról, szennyezésekről, amelyek a mi földünket, a bolygónkat veszélyeztetik, sodorják egyre nehezebb helyzetbe. A világ összefog egy napon, és azt mondja, tegyünk ez ellen valamit. És azt gondolom, hogy mivel a mi lakóhelyünk is a Föld, keresztény embereké, ezért ezen a napon mi is elgondolkozhatunk a Föld sorsáról, és el is kell nekünk is töprengenünk egy kicsit azon, hogy mit tehetünk az Isten által teremtett lakóhelyünkért. Amikor elgondolkozik egy keresztény ember, akkor nem csak a láthatókra kell, hogy nézzen. Nem csak a szennyezett levegőre, nem csak a fölmelegedésre, nem csak a gázokra, nem csak az ózonjukra, hanem kicsit nekünk kötelességünk ezeken a látható és fogható jeleken túlra is tekintenünk és kutatnunk ennek okait. És miközben ezt a kutakodásunkat végezzük, mivel mi nem vagyunk természettudósok, talán mindannyian, ezért azon a vonalon végezzük a kutatásunkat, a gondolkozásunkat, ami életünk elve. A keresztény ember a Biblián keresztül próbálja megérteni a világ sorsát. És amikor így elgondolkozunk a világ sorsán, akkor azt látjuk meg, hogy a föld nyomorúságának az oka, az tulajdonképpen az ember. De a Biblia azt tanítja nekünk, hogy a bűneset után azt mondja Isten, hogy átkozott legyen a föld te miattad. És a földnek az alapvető nyomorúsága, ami most ott tart, ahol tart, de minden időkben volt a földön nyomorúság, annak az oka az emberben keresendő. De még inkább azt kell, hogy mondjuk, mert hajlamosak vagyunk arra, hogy néhány emberre rámutassunk, és azt mondjuk, hogy na ők a felelősek, mert nekik vannak nagy gyáraik, ők pufogtatják el a bennünket megölő, szennyező anyagokat, még inkább tovább kell nekünk mennünk és lépnünk, és nem egyes emberekre mutogatnunk, hanem megértenünk azt, testvéreim, hogy az ember szívének a romlása minden időben az az ok, ami egyre nagyobb pusztulást hoz a Földön. Szóval nem csak egyes emberek azok, akik felelősek, vannak ilyenek is, hanem összességében az ember szívének a megromlása, a gonoszsága az oka annak, hogy a Földön egyre nagyobb a pusztulás. És ennek semmi másban nem látjuk az okát, ennek a pusztulásnak, csak abban, hogy az ember élni akar. Egyre többen vagyunk a földgolyón, és mindenki élni akar. És noha az embert értelmesnek nevezzük, így határozzuk meg magunkat, hogy az értelemmel bíró lény, mégis azt látjuk, hogy miközben az ember élni akar, fölemészti a környezetét. Mindent elpusztít azért, hogy életben maradhasson. Az ember, akinek értelem adatot, nem gondolkozik, sem a mában, sem a holnapban, vagy ha mégis, akkor inkább csak a mában. És csak egy célja van, hogy az életét, amit itt a Földön eltölt, azt a néhány évtizedet a lehető legjobban élje meg. És hogy az ember szív gonosz, azt abból is láthatjuk, hogy még évszázadokkal, vagy talán évtizedekkel ezelőtt szempont volt családokban az, hogy mi lesz az én gyermekemmel, mi lesz az én unokámmal. Úgy ma egyre jobban beszűkül az emberek gondolkozása, és csak egy dolog érdekli az élni akaró embert, ez pedig az, hogy mi lesz velem. Mi lesz velem. Semmi más nem érdekel. Nem érdekel, hogy a gyerekem hogy csinálja meg a szerencséjét, nem érdekel, hogy az unokám milyen országra, milyen világra fog megszületni. Egy a lényeg, hogy én most itt, ebben a pillanatban, amíg itt vagyok ebben a látható világban, jól érezzem magam, az az életem legyen. Kedves testvéreim, a Föld napján legelőször nekünk keresztény embereknek az emberi szívért kell tehát szót emelnünk. Mert azt látjuk a Biblia alapján, hogy az a sok baj, ami körülvesz bennünket, és ami a világban arra indított embereket, hogy találják ki a Föld napját, és határozzanak meg egy napot, hogy az embereket rákényszerítsék arra, hogy kicsit a környezetükkel foglalkozzanak. Nos, mi megértjük az elveink alapján, a hitünk alapján, a kijelentés alapján, hogy az a tünet, az a probléma, amivel a világ foglalkozik, az emberi szívnek a problémája. És mi abban hiszünk, és ez a mi gondolatunk keresztény embereknek, hogy az emberi szívekben történő változás az, ami elhathat a világra is. Ha a fókusza, az indító oka szívben van a romlásnak, akkor ez fordítva is igaz, hogyha az emberi szívekben történik valami, akkor ez elhat a környezetünkre. És ezt talán, akik hitben élnek, tudják a saját családjukra, vagy a legszűkebb környezetükre nézve, hogy milyen indulatokat indukált az életünk Isten nélkül, mennyi veszekedés, baj, szerencsétlenség volt körülöttünk, amíg a szívünk nem volt az Istené, de amikor az Isten megragadott bennünket, akkor egészen más dolgok kezdtek körülöttünk származni. És megkérdezték az emberek, hogy honnan van a békességed? Honnan van az, hogy minden megváltozik körülötted? Ez onnan van, hogy az ember szíve megváltozik, akkor máshogyan fog kisugározni és kihatni ez a környezetünkre. Kedves testvéreim, a keresztény egyház már 2000 éve szól és hirdeti a szív problémáját. És szólunk a szív problémáiról minden időkben. És mégis azt tapasztaljuk és azt látjuk, hogy a világ ezt a tanítást nem akarja befogadni. Sőt, különböző időszakokban, különböző mértékben a világ ezt a tanítást üldözte és üldözi. Volt olyan időszak, amikor ezt a tanítást fegyverrel üldözték, és egymás után mártírok sorai, százai, ezrei bizonyították az életükkel azt, hogy mennyire fontos ezt hirdetnünk, és erről beszélnünk. De a világ máskor másféleképpen fordul szembe ezzel a tanítással. Sokszor a világ lekicsinyli ezt a tanítást, jelentékteleníteni akarja, máskor kuruzslásnak ítéli a keresztény tanítást, azt mondja, hogy a keresztény egyház nem akar más, csak pénzt, és az egész tanrendszere csak erről szól, hogy hogy lehet az emberek zsebéből kivenni a pénzt. Szóval a világ fegyverrel, vagy ideológiákkal, de még az ellenállásával is szüntelenül üldözi a keresztény tanítást, ami a szívről szól, és az ember legnagyobb problémájáról. Nem kell Isten, nem kell az ő igéje, nem kell az evangélium. És ez a keresztény élet mindennapos tapasztalata is, hogy noha Isten világosságot gyújtott a szívünkbe, noha megértettük, hogy az ige, az Isten igéje, a kijelentés az igazság, és szeretnénk ezt továbbadni, erre a világ mégsem annyira vevő, sőt, ellenünkre van. És ebben az ellenséges közegben nekünk mégis elő kell állni, és beszélni kell nem arról, amihez nem értünk, nem az ózonjukról, nem a különböző gázokról vagy egyéb dolgokról, hanem arról kell beszélnünk, hogy az emberi szív gonosz. De tudjuk, hogy amikor erről kezdünk beszélni, az emberek nem fogják kinyitni az ajtót, és nem fogják azt mondani, hogy ezt akartuk hallani. Hanem a legtöbb ember ellen fog állni. És miközben így éljük az életünket, hogy van egy küldetésünk, van egy üzenetünk, amit át kell adni, de érezzük azt az ellenségességet, a befogadás hiányát, aközben testvéreim ebben a feszültségben a kereszténység és a keresztény emberek sokféleképpen reagálnak. Ti is, meg én is. Sokféleképpen reagálunk. De a legfőképpen úgy reagál a kereszténység, hogy egyfelől elhallgat. Elhallgat. És tudjuk, ma a világban, egy ilyen világban élünk, hogy amiről nem beszélünk, az nem ügy. Amiről nem beszélünk, az nem ügy. Amiről a világ elkezd beszélni, amit elkezdenek a híradóba bemondani, a hírekbe, a rádióba, az onnantól kezdve ügy. Teljesen mindegy, hogy van-e alapja, vagy nincs alapja, az onnantól kezdve ügy. A kereszténység elhallgatott ma ebben a világban. Van néhány ember, a pápa, akit szoktak idézgetni, és elmondják, hogy ő mit nyilatkozott, de általában a kereszténység, a keresztény üzenet sajnos ma nincs ott a világban. Nincsenek rádiócsatornák, nincsenek tévécsatornák, nincsenek nyilatkozatok, amik arról szólnának, hogy mi mit gondolunk és mit vélekedünk. És valljuk meg őszintén, hogy sokszor ilyenek vagyunk mi magunk is, a magunk kicsinyke világában, hogy elhallgatunk. Elhallgatunk. Hallgatjuk mások véleményét, mindenkit meghallgatunk, mert azt mondjuk magunknak, hogy mi szerető emberek vagyunk, mi keresztény emberek vagyunk, és amikor nekünk el kellene mondani, hogy mi van bennünk, akkor hallgatunk, és nem mondunk semmit. És még ezt is meg tudjuk magyarázni, mert azt mondjuk, hogy nem akarjuk megbántani. Mi nem akarjuk őt rákényszeríteni egy útra. Hát mi szeretjük az embereket. És azt gondoljuk, hogy az a szeretet, hogy hallgatunk, és a bennünk lévő világosság ott marad a véka alatt, bezárva, pedig a gyertyát nem azért gyújtják meg, hogy véka alá tegyék, hanem hogy a lámpatartóba tegyék, azt mondja Jézus. És ha te úgy érzed, hogy Isten igéje felől világosságod van, és világosságot nyertél, akkor nem az a dolgod, hogy befogadjál mindent ebből a világból nagy szeretettel, és azután hallgassál, hanem az a dolgod, hogy ezzel a világossággal, amit Istentől kaptál, a világ előtt szolgáljál. Mert tudjuk és hisszük, hogy az emberi élet minden problémája ott gyökerez a szívben. És a szív problémáiról egyedül Isten hivatott jól és igaz módon beszélni. Hadd erősítsük meg azt, hogy nem a pszichológia az, ami megmutatja nekünk a szívünk valódi állapotát, hanem Isten igéje. Őróla mondja a Szentírás azt, hogy nagyobb a mi szívünknél. A mi szívünkről meg azt mondja a Szentírás, hogy csalárdabb a szívünk mindennél. Nem tudunk magunkról és a másikról se igazán jó képet formálni és adni. Egyedül Isten igéje az, a világ világossága, amely megmutatja a mi szívünk állapotát. Kedves testvéreim, ezért nem hallgathatunk. És valahányszor belekeveredünk az Isten igéje miatt, az ő világosságának a képviselése miatt valami nehézségbe, nyomorúságba, akkor meg kell találnunk a kiutat ebből. És hadd hirdessem nektek, hogy ez a negyedik zsoltár erre tanít meg bennünket. Hogy mi keresztény emberek mit tehetünk akkor, amikor Isten világosságának a képviselete miatt a világ becsukódik előttünk, és az emberek ránk morognak. És ez a zsoltár azt mondja, hogy nekünk nem az a dolgunk, hogy hallgassunk. És megtanít bennünket Dávid ebben a zsoltárban arra, hogy mi az, amit tehetünk, és amit minden időkben tennünk is kell. Ezért így kell nekünk ezt a zsoltárt újra elolvasnunk, és arra bátorítalak benneteket, hogy vegyétek elő újra és újra ezt a zsoltárt, még ha nem is olyan nagyon érthető vagy fogható ennek a szövege a mai ember számára, de birkózzunk meg vele, és bátorítom erre azokat is, akiket Isten ügye miatt fájdalmak érnek, és bátorítom ennek a zsoltárnak az olvasására és tanulmányozására azokat is, akik félnek. Akik nem szenvednek semmilyen üldöztetést, mert hallgatnak és félnek, és nincsen az Isten ügye ott a szájukon. Noha talán a szívükben Jézus Krisztus ott lakik. Akik így élnek, azok tudják, hogy ez milyen rossz állapot. Hogy tudom az igazságot, mondanom is kellene, de nem merek, mert félek, és utána folyton folyvást vádol a lelkiismeret. Azért, hogy tudtam, nem mondtam. Tehettem volna, és nem cselekedtem. Erősítsük meg a szívünket ennek a zsoltárnak az üzenetével, és nézzük meg, hogy milyen helyzetben van Dávid. Hogy megértsük, hogy a sok ezer év ellené volt, mikor ezt a zsoltárt írta, mint a ma embere, aki Isten ügyét próbálja ebben a világban szólni és hirdetni. Azt mondja Dávid ebben a zsoltárban, hogy szorult helyzetben van. A szorult élethelyzet az a helyzet, testvéreim, a lehetőségek bezáródnak. Mindannyian el tudjuk képzelni, hogy lesznek bennünket ellenségek, ellenséges emberek. És az embernek bezárulnak a lehetőségek. Ha kinagyom ember, akkor három felé elmehetünk. De ha egy sarokba állunk, és ott kezd három ember ránk közelíteni ellenséges indulatok, akkor nincs hova menekülni. És Dávid azt mondja magára, hogy én szorult helyzetbe kerültem. Szorult helyzetbe kerültem. Elfogytak a lehetőségek előttem. És azt is elmondja, hogy gyalázat veszi őt körül, a harmadik versben ezt olvassuk, és azt is nyilvánosságra hozza, hogy ennek a gyalázatnak az az oka, hogy üres hazugságok azok, amelyek ellehetetlenítik őt. Üres hazugságok. Úgy szorítják őt sarokba, hogy hazudnak ellene beszélnek. Mindenféle olyasmit állítanak róla, ami nem igaz, és ezzel lehetetlenítik őt el az ellenfelei. Szorult helyzet az ilyen, ahol az embernek talán magyarázkodnia kellene, de már nem tud magyarázkodni, mert nincs kinek. Mert a hazugságokkal ellehetetlenítették azt is, hogy ő az igazságot eléje hozza az embereknek. Tudjuk azt, hogy egy ilyen élethelyzet Dávid történetében akkor következett be, amikor Dávid Saul mellé került, legyőzte Góliátot, ott volt a királyi palotában, aztán elkezdett harcolni, és egyre szebb eredményeket ért el. Tudjuk azt is, hogy Sámuel királlyá kente Dávidot, de még nem volt Dávid király. De ő már tudta, hogy Isten úgy döntött, hogy övé lesz Saul királysága. Történt, hogy Saul szíve megsötétedett, és elkezdte üldözni Dávidot. És azt látjuk, hogy Dávidot hegyen, völgyön, árkon, bokron üldözi az életére tör többszörösen, és mivel Dávidnak vannak hívei, akik azért hisznek neki, ezért Saul mindenféle dolgot elterjeszt Dávidról. És Dávidot ezért nem fogadják mindenhol örömmel. Azt mondja Dávid, szorult helyzetbe vagyok. Szorult helyzetbe vagyok. Elfogynak a lehetőségeim. Nem mehetek akárhova. Mindenféle hazugságot terjeszt rólam Saul, pedig az igazság nálam van. Az igazság, amit képviselek, az Isten ügye, az nálam van. Érthetjük, hogy Dávid hasonló helyzetben van akkor, mint amilyenben a ma embere van, amikor Isten ügyét próbálja képviselni. Ez a világ ma is hazudik sokat a keresztényekről, a hívő emberekről, sokszor talán rólad is, meg rólam is olyanokat mondanak, ami nem igaz, de nem tudod kivédeni, mert akiknek meg kellene magyarázni, ők jobban hisznek a hazugságnak, mint az igazságnak, mint a valóságnak. És talán sokszor érezzük ezt a szorult helyzetünket. Hogy szólni kellene, beszélni kellene, de nincs kinek. Mert nincs, aki azt megfogja és megértse és elfogadja. Mit tesz Dávid ebben a helyzetben? Azzal kezdődik ez a Zsoltár testvérek, hogy azt mondja Istennek, hozzád kiáltok. És ezzel azt adja a tudtunkra testvérek, hogy bármilyen szorult helyzetbe is kerül az Isten gyermeke Isten miatt, mindig van egy lehetőség, amivel élhet. Ez pedig az, hogy hozzád kiáltok. És bármennyire sarokba szorítanak bennünket itt a földön, ezen a síkon túl van még egy lehetőségünk, ez pedig az a sík, fölfelé. És oda kiálthatsz te is. És kiálthatok én is. Azt mondja Dávid, hogy hozzád kiáltok, Istenem, kész, elfogytak a földi lehetőségeim, de te még ott vagy előttem. És ezért téged szólítalak. Hogyan beszél Dávid Istenről? Azt mondja, te vagy az én igazságom Istene. Az én igazságom Istene. Azaz, Dávid azt mondja, hogy Uram, én tudom, hogy te éretted. Azért, amit te cselekedtél velem. Te éretted ér ez a bántalom. Ezért te vagy az én igazságom. Testvérek, Dávid nem azt mondja Istennek, hogy az én igazságom miatt támadnak itt emberek, hát Uram, tekints már rám. Hanem azt mondja Istennek, hogy én a te igazságodhoz ragaszkodom. Te vagy az én igazságom, Istene. Ezért bántanak engem, és ezért kiáltok hozzád. Mindig kerülnek ilyen helyzetbe emberek. Pál apostol a Korintusbeliekhez írt első levelének 4. fejezetében ír egy ilyen élethelyzetről, amikor nekiesnek az ellenfelei Krisztusért, nem azért, hogy van-e bajsz a szakálla, vagy hogy néz ki, hanem Krisztus igazságáért, amit képvisel Pál, és nem akarják elfogadni, Aztán olvasunk ilyenről az Ézsaiás könyvében, Ézsaiás könyvének 50. fejezetében, ahol Ézsaiást ér ilyen támadás az Isten igazságáért. Azt mondja, hozzád kiáltok, igazságom Istene. Hozzád kiáltok, akitől nyertem az én dicsőségemet. Mert te vagy az én dicsőségem, akihez én ragaszkodom. A te ígéreted, a te cselekedeted, amit velem tettél, hogy megvilágosítottál engem, te magad vagy az én dicsőségem. És Dávid úgy tudja tekinteni az ellene való támadást, mint ami tulajdonképpen az Isten ellen való támadás. Testvérek, mi hajlamosak vagyunk ezt valahogy nem jól megélni és átélni. Egyfelől nagyon sok hibánk van, mert bűnös emberek vagyunk, és amikor az emberekkel szóvá teszik, mi abban az esetben hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ez Isten bántása. Igen, Isten bántása, az én Istennek a bántása. Az én Istenünknek, az én nevű Istennek a bántása. Amikor az emberek rámutatnak a hibáinkra, és azt mondják, hogy hát te nem mondtál igazat. Tessék, az bántás, de az nekünk szól. És sajnos hajlamosak vagyunk arra, hogy ne vegyük észre, amikor az emberek azt az Istent bántják, akit mi képviselünk. Dávidnak megadatott ez a lelki látás, hogy ő megértette azt, hogy amiért őt Saul üldözi, az nem az ő személyének szól, hanem Saulnak az Istennel van gondja. És ezért, amikor Isten előtt megáll és imádkozik, akkor azt mondja el Istennek, hogy te vagy az én igazságom Istene, és te vagy az én dicsőségem Istene. És a te igazságodat és a te dicsőségedet éri most bántás. Magyarán azt látjuk, hogy Dávid kiált Istenhez, és ebben a kiáltásban föltárul előttünk az, hogy Dávid helyesen látja a dolgokat. És talán ez a legfontosabb dolog, testvérek, hogy amikor bennünket bántás ér Istenért, akkor megtanuljunk helyesen értékelni. És kérjük is erre Istennek a világosságát, hogy nehogy félreértsük a dolgokat, hanem amikor jogos kritika ér bennünket, azért, mert olyanok vagyunk, amilyenek, akkor ezt ne tulajdonítsuk Istennek. De imádkozunk azért is, hogy amikor Istent bántják, akit mi képviselünk, akkor ezt végtelenül ne vegyük magunkra, hanem adja meg nekünk azt a látást, hogy az embereknek Istennel van baja. Miért fontos ez? Azért fontos, testvérek, ami a következő rész ennek a Zsoltárnak. Azért fontos, mert Dávid innentől kezdve elkezdi tanítani az ellenségeit. És tudjátok, hogy milyen nagy dolog ez, hogy amikor valahonnan támadás éri az embert, akkor oda nem a hátát kezdi el mutogatni, nem kezd el visszanyilazni, hanem elkezdi Dávid tanítani az ellenségeit. Azt mondom nektek, hogy még nagyobb szeretettel fordul oda azokhoz, akik őt megbántják. És mit tesz Dávid? Hogyan tanítja ezeket az ellenfeleit? Azt mondja el nekik, hogy tudjátok meg, hogy én az Isten kiválasztottja vagyok. Nézzétek, annyira döbbenetes az, hogy Dávid nem azt mondja, hogy nekem igazam van. Nem azt mondja, hogy nézzétek már meg, mennyi embertől szabadítottalak meg, hány filiszteust kaszaboltam le. Nem azt mondja, hogy nézzetek Góliátra, akit legyőztem, és higgyetek abban, hogy én egy jó ember vagyok. Hanem tudjátok, hogy mit csinál Dávid? Azt mondja, ez az ő egyetlen egy kapaszkodója, azt mondja az ellenségeinek, hogy tudjátok meg, hogy én az Isten választottja vagyok. Kedves testvérek, akik hiszünk, az üdvösséges hittel hiszünk Jézus Krisztusban, mi az ő választottjai vagyunk. És ezt mindenkinek meg kell tudnia, hogy mi Isten kegyeltjei vagyunk. Kedvel az Isten bennünket. És Dávid azt mondja az ellenségeinek, hogy az Isten, aki kedvel és elválasztott engem magának, meghallgat engem. Azaz az ellenfeleit arra emlékezteti Dávid, hogy Ti nem ellenem harcoltok, hanem egy olyan hatalom ellen, amely engem is magához ölelt. És ez a helyes látás, az ott gyökerezik, testvérek, hogy a hív embernek meg kell érteni azt, hogy az Isten engem magához ölelt. És aki engem bánt az Isten ügyéért, az az Istennel húz újat. Ugye tudjátok, hogy van olyan, hogy az ember ezt nem veszi észre. A világ nem veszi észre ezt. Hogy az Istennel packázik. És el kell mondani a világnak, mert maga Isten mondja, hogy aki titeket bánt, az az én szemem fényét bántja. El kell mondani az ellenfélnek, hogy te csak engem látsz, de én az Isten kezében vagyok. És ha te nekem esel, te az Istennek esel neki. Tudjátok, az ember és Isten nem egy súlycsoport. Ezt a világ nem tudja. És sokszor, amikor Isten gyermekeire rátör ez a világ, fogalma nincs róla, hogy Istenre tört rá. El kell ezt nekünk mondani. Nem hivalkodva, Dávid ma így mondanák, hogy felhomályosítja az ellenfelét. De mondjuk csak így, hogy felvilágosítja. Prédikálja Saulnak és az üldözőinek, hogy értsétek meg, én az Isten választottja vagyok, az Isten kedvel engem, és ha ti ellenem támadtok, ti az Istennel húztok újat. Éppen ezért, miután ezt világossá teszi az ellenfelei előtt, arra kéri őket, így olvasok az 5. versben, hogy térjetek észre, és ne vétkezzetek tovább. Csillapodjatok le! Azt mondja, beszéljetek a ti szívetekkel a ti ágyas házatokban. Magyar azt mondja Dávid, hogy vonuljatok vissza azokba az indulatokba, amik most körülvesztek engem. Az ember olyankor nem tud jól gondolkozni, amikor indulatos. Azt mondja Dávid, vonuljatok vissza az ágyas házatokba, oda, ahol pihenni szoktatok, ahol nyugi van. És kezdjetek el gondolkozni. Kezdjetek el lecsillapodni, és azt mondja, ne vétkezzetek tovább az Isten ellen. Milyen kedves szeretet ez, ahogy Dávid az ellenfeleit inti. És valahogy megpróbálja őket a józanságra rábírni. Hogy józanodjatok ki. Hogy gondoljátok végig a dolgokat. És arra is inti őket a 6. versben, így olvassuk, hogy úgy álljatok oda Isten elé, hogy igaz áldozattal áldoztok. És ebből kiderül az, hogy akik Dávidot üldözték, akik mindenféle hazugságot mondtak róla, akik az életére törtek, azok meg voltak arról győződve, hogy ezt ők a legjobb helyen és a legjobb időben teszik. Még az Isten előtt is áldoztak, és azt gondolták, hogy ez így a legjobb dolog a világon, amit mi tehetünk. Ugye fölsejlik nekünk Jézus keresztre feszítésének a története, ahol megfeszítik Jézus Krisztust, és utána azt olvasjuk, hogy mellüket verve hazatérnek. Mi győztünk. Hát ezt kellett csinálni. Azt hitték, hogy az Isten ügyének a legjobbat teszik most, és használnak ez az Isten ügyének. Dávid azt mondja, hogy igaz áldozattal áldozatok az Isten előtt. Ne csapjátok be magatokat, még erre is inti az ellenfeleit. Óvni akarja őket a hamisságtól, a képmutatástól. Kedves testvéreink, el kell ezt mondani sokszor, nem csak a világba, hanem magában az egyházba és abban a közegben is, ahol az Isten ügyének eltaposását szent ügynek tartják, és úgy gondolják, hogy ezzel segítünk a legtöbbet. Ha az Isten ügyét eltapossuk, el kell mondanunk, hogy a hamisság az semmit sem ér Isten előtt. És azt olvasjuk itt, hogy a 7. versben úgy folytatja Dávid, hogy ti azt kérdezitek, kicsoda láttat velünk jót, egy mondás ez Dávid idejében, kicsoda láttat velünk jót. Mikor lesz már nekünk végre jó? Én ezt ma is hallom, ezt a kérdést nagyon sokszor. Dávid is megkérdezhetné, hogy ebben a nyomorúságban, amikor beszorítottak, mikor lesz már nekem jó? És a keresztjének is megkérdezik időnként, mikor jön már mennyország? A boldog jövendő mikor fog már végre beköszönteni? És azt mondja Dávid, így válaszol, hozd fel ránk arcod világosságát, ó Uram, mert ez az én örömem, folytatja. És nagyobb öröm nekem a te orcádat látnom, még ezekben az üldöztetésekben is, mint az én ellenfeleimnek az öröme, amikor sok a búzájuk és boruk. Mert a hitetlen ember az attól nyugszik meg, hogy tele vannak a raktárai. A bankszámlája, működnek a dolgok, tud tankolni az autójában, nincsen lemaradása a rezsibe vagy a közös költségbe, és a világi ember roppant boldog, azt mondja, megvan mindenem. Azt mondja Dávid, hogy az én örömem az abban van, hogyha a te orcád világossága rám ragyog. És egy megdöbbentő dolog ez, hogy Dávid abban a szorult helyzetben nem azért kiállt, hogy Istenem, üsd agyon őket, hanem miért kiállt? Azért kiállt, hogy Uram, taníts meg engem, hogy a te orcádat, a te világos orcádat hadd lássam. És könyörüljél meg rajtam, mert ha én a te orcádat látom, akkor mindennél nagyobb az én örömem. Tanítja az ellenfeleit Dávid, és azzal fejezi be ezt a Zsoltárt, amit föl is olvastam nektek itt az igehirdetés kezdetén. Békességben fekszem le, és el is alszom, mert egyedül te adod meg nekem, Uram, hogy biztonságban lakjam. És amikor ezt a részét olvastam ennek a Zsoltárnak, akkor megértettem, hogy Dávid nem prédikál csak úgy össze-vissza, hanem ez az ember ezt megéli, amit leír. Azt mondja, békességben fekszem le. Míg ez a Zsoltár azzal kezdődik, hogy körülvettek, szorult helyzetben vagyok, hazugságot terjesztenek rólam, oda jutunk el ennek a Zsoltárnak a végén, hogy Dávid azt mondja, hogy én békességben fekszem le és alszom. Mikor aludtunk utoljára nyugodtan, testvérek? Ugye tudjuk, hogy amikor az embert valami nagyon foglalkoztatja, az ember pörög, ahogy a mai világban szokták mondani, akkor pontosan az alvásunk szokott erre rámenni. Nem tudunk megnyugodni. Lehet, hogy fizikálisan alszol ott egy pár óra hosszát, csak nem úgy kell föl belőle az ember. Hanem ahogy szoktuk mondani, mint a semmi sem történt volna. És Dávid mit mond? Azt mondja, hogy én békességben fekszem le, el is alszom, mert egyedül te adod meg nekem, Uram, hogy biztonságban lakjam. Hát nagy dolog, hogyha az ember így tud pihenni. Tegnap beszéltem valakivel, egy menyegző után, ahol az volt a tisztes feladata, hogy elraboljon egy menyasszonyt, de mivel nem volt a menyasszony sem beavatva, és a vőlegény sem, ezért azt mondta, hogy szinte egy éjszakát nem aludt, mert nem tudta, hogy mi lesz a vőlegény reakciója. És mivel éppen a menyasszonyi torta felvágdosása közben történt ez az akció, végig gondoltam mindent. Rám fog támadni a késse. Mit csinálok? Hogy magyarázom meg? Hát ilyen az ember, amikor nincs nyugta a szívének. Nem ez jár a fejünkbe állandóan, tessék, nem tudunk nyugodtan aludni, nem tudunk nyugodtan pihenni. Mi fog történni? Jaj, ki mit mond? Jaj, hogy fognak nekem esni? Hogy fogom kivédeni? Mit fogok tenni? Itt az emberek oda a nyugalma. De nézzétek meg Dávidot. Azt mondja, békességben fekszem le, és el is alszom. Szinte hihetetlen. Saul ott lohol a nyomába, üldözi, és Dávid azt mondja, én békességben alszom. Saul nem bír aludni, mert ideges. Hogy fogom már végre elkapni? Milyen csellel járjak túl az eszén? Dávid meg azt mondja, Uram, látom az orcád világosságát, és én békességben alszom. Testvéreim, onnan indult el ez a gondolat, amelyet Zsoltár alapján boncolgatunk, hogy ebben a világban hirdetnünk kell a világnak javáért az emberi szívnek a problémáját. Mert ezt tudjuk mi tenni keresztjének legfőképpen túl azon, hogy nem dobjuk el a zsebkendőt, meg egyéb dolgokat, meg nem dohányzunk, meg mondhatnánk még sokféle dolgot, hogy mit tehetünk egyébként, de túl ezeken mi a leghathatósabban azt tudjuk tenni ezért a világért, hogy beszélünk az emberi szívről. És miközben ezt tennénk, és belefutunk ellenséges indulatokba, vívódásokba, feladásokba kerülünk, aközben most Isten megbátorít bennünket, titeket és engem, és arra bátorít bennünket, hogy legyen bármilyen szorult a mi helyzetünk. Mi mégis a benne való reménysége és hittel, az ő világosságát minden kétkedés nélkül hirdessük meg. És arra bátorít bennünket, hogy meneküljünk ő hozzá minden szorult helyzetünkből, mert ő felé az ajtó mindig nyitva van az ő gyermekei számára. És ha bennünket ő érette bármilyen ellenséges támadás ér, akkor úgy vértezzük fel magunkat ezek ellen az ellenséges támadások ellen, hogy megnyitjuk a szívünket és a lelkünket, még inkább, ami Urunk és Istenünk, feltámadott dicsőséges Jézus Krisztusunk előtt. Mert ő benne van a mi örök reménységünk, és hiszünk abban, hogy ő megvédi az övéit, akiket kiválasztott magának, arra, hogy őket örök élettel ajándékozza meg. És ha el is vennék a mi világunkat, ha el is vennék a mi életünket, mi őt akkor sem tagadhatjuk meg, hanem minden időben tiszta érthető szóval tanítsuk Isten ellenségeit, szeretettel emlékeztetve őket arra, kicsoda a mi Istenünk. S hívjuk és bátorítsuk őket arra, hogy jöjjenek ők is ehhez az Istenhez, ehhez az Úrhoz, ahol békességet találhatnak a szívüknek. És hogy mi jól gondoljuk-e a dolgokat, hogy a mi hitünk helyén való-e, az minden időben példázza és bizonyítja nekünk is az, hogy milyen módon fekszünk le. És amíg a fejünk tele van mindenféle gondolattal, addig az azt jelenti, hogy még nem bíztuk rá magunkat tökéletesen Istenre. És hívlak és bátorítalak benneteket arra, hogy találjunk mindannyian nyugodalmat, ami Urunkban, Istenünkben, akinél nincsen hathatósabb vigasztalónk és testőrünk. Ő a mi örömünk, és ő a mi világosságunk. Legyen övé a dicsőség. Amen. Kedves testvéreim, énekeljünk a 274. dicséretünk első versét. 274. dicséretünk első verse emlékeztet bennünket, és összefoglalja az igehirdetés üzenetét. Ki Istenének átad mindent, bizalmát csak belé veti. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy minden balsors próba, szerencsétlenség közepette fölemeled a te gyermekeid tekintetét, és nekünk van hová néznünk, és van kibe kapaszkodnunk. Köszönjük, hogy most is erre emlékeztetsz bennünket, és arra tanítasz, hogy miközben te éretted, sokféle rágalom, baj, szenvedés érhet bennünket a földi életünk folyamán. Mi mégis bizalommal jöhetünk eléd, mert kedvesek vagyunk te előtted, mint fiak. És magasztalunk téged azért is, mert arra tanítasz bennünket, hogy tanítsuk még ellenségeinket is minden időben, afelől, hogy kinek az oltalmában állunk, és kinek a szeretetét élvezzük. Adj nekünk erre bölcsességet, Urunk, hogy amilyen türelemmel te jöttél hozzánk, és meggyőztél bennünket, úgy hadd tudjunk téged hirdetni, a benned való biztonságunkat vallani mindazok előtt, akik nem hisznek te benned, és akik ellenségesek veled szemben. Adjál nekünk világosságot, és adjad, hogy örömünk legyen te benned még akkor is, amikor te miattad és te éretted kell megvetést szenvednünk. Segíts meg bennünket, hogy azok közé tartozhassunk, akik békességben fekszenek le, mert veled békességük van. Urunk, emelj föl világnak sokféle csatazaja fölé, és taníts meg bennünket hittel, te előtted megállva, imádkozva, könyörögve, bízni a te szabadításodban. Kérünk most téged, gyászoló testvéreinkért, akik veszteségeikkel vannak itt közöttünk, vigasztald meg őket szerető kegyelmeddel, és adjad, hogy a síralomnak völgyéből ők maguk is hozzád siethessenek. Kérünk téged betegeinkért, emlékezzél meg róluk, és a te szabadításoddal vedd őket is körül. És kérünk téged, ami egész földünkért, amelyet az emberi gonoszság fölemész lassan. Urunk, újíts meg bennünket, magunkat, és segíts meg, hogy minden időben merjünk a szív problémájáról szólni, és beszélhessünk úgy te rólad, mint a csodálatos orvosról, aki megoldva a szív problémáját, hiszük, hogy sok mindent meg tudsz oldani a mi környezetünkben is. Kérünk téged mindazokért, akik új utakra indultak és indulnak, légy az ő vezetőjük, áld meg őket, vezetéseddel és kegyelmeddel oltalmazad életüket. És kérünk téged, Urunk, mindannyiunkért, családjainkért, szeretteinkért, hozzá ránk szép napokat az elkövetkezendő héten, de taníts arra, hogy minden körülmények között téged életünk és szívünk legnagyobb kincsének tudjunk tartani. Amen. Imádkozzunk úgy, ahogy Jézus Krisztus tanít bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Kedves testvéreim, akkor az ige üzenetéhez visszakanyarodva, megerősítve a mi szívünket, a 275. dicséretünket keressük ki, és a 275. dicséretünknek fogjuk 4 versét énekelni. Az Úristen az én reménységem, erősségem mindenféle ínségben. Here we go.